Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A legutóbbi közgyűléstől olvastam egy tudósítást, hogy megállt a reformátusság létszámfogyása, több a keresztelő, a konfirmáció és jelentősen több a házasságkötések száma. Mit gondolom, mennyi ebben a divat, a szép díszlet iránti vágy az emberekben?
Nem tudom, hogy a divatnak van-e közel hozzá, kétségtelen, hogy a templomok szépek önmagukban, ahogy meg vannak építve. Kétségtelen az, hogy templomba bemenni, bevonulni, mennyasszony ruhába, lelkész van ott, pap van ott, szól az orgona. Ez egy jó környezet. De ha arra gondolunk, hogy közben mennyi vizuális élmény tereli a fiatalokat más irányba, ezek elsősorban egyébként Amerikából jönnek, minden amerikai filmbe, filmsorozatba, esküvősbe, már ahol van lakodalom esküvő, minden második szabadtéren van, sátor alatt van, erdő mélyén van, és egy néhány esztendeje ezt észrevettem én is, nagyon nehéz volt nekem nemet mondani, erre jöttek, hogy tiszteletes úr, hát szeretnénk összeházasodni. Jaj, gratulálok, sok boldogságot, mikor lesz az esküvő, mondják a napot. És a harmadik beszélgetés után derült ki, hogy nem a templomban lesz az esküvő, ők nem ott szeretnék, hanem egy sétahajón, egy repülőgépen, valami romantikus helyen, egy vártövébe, vagy éppen az étterem mellett, mert akkor már nem kell sokat menni, mindjárt bemegyünk az étterembe. Ezt szóval nem tudom, hogy ez az oka. Ha ez az oka, nem bánom, mert a templomok tényleg szépek, és a templom esküvő valóban méltó is ehhez. Én inkább azt hiszem, hogy elkezdődik, hogy ez hány évig fog tartani, 10-ig, 20-ig, 50-ig, nem tudom, lehet, hogy ez két nemzedék lesz, amikor a fiatalok, akik szeretik egymást, és közös életet akarnak élni, nem intézik el a házasságkötést meg az esküvőt azzal, hogy minek az csak egy papír. Mert nagyon sokszor hallom ezt, boldogok, szeretik egymást, de nem esküsznek meg, nem kötnek házasságot, tehát a jogi része és a szimbolikus része, az egyházi része elmarad a dolognak, mondanom, hogy minek ez, az csak egy papír, na meg aztán, hogyha mégis tönkre megy az életünk, akkor ugye micsoda herce-hurca a válás. Erre azt szoktam mondani, ha már az előbb is mondtam vonatos hasonlatot, hogy hát ha valaki felszáll a vonatra a nyugati pályaudvarba, és el akar menni Záhonyig, akkor azért Szeglédnél vegye már meg a vonatjegyet. És ne úgy szálljon fel a vonatra, hogy Szolnoknál úgyis le fogunk róla szállni. Tehát a házasság azért mégis csak egy életre való elkötelezés, és az esküvő, amikor kilép valaki egy ifjú pára, bocsánat, a publikus térbe, és társadalmilag is, jogilag is vállalja ezt az életszövetséget, jó esetben, hangsúlyozom, jó esetben meg is kapja hozzá a védelmet. A házasságkötésnek van egy ilyen kimondatlan, de valóságos oldala is. Nem tudom az okát, ez most csak egy egyszeri adat, lehet, hogy jövőre itt fogunk ülni, beszélgetni, és szomorúan fogom mondani, hogy hát bizony csökkent a szám, tehát egy esztendő még nem jelent trendet. Nagyon örülünk neki, hogy ezt látjuk, és nagyon bizakodunk abban, hogy ez mégiscsak azt jelenti, hogy elértük a gödör alját, és egy picit emelkedünk.
Ezt hogy látja a keresztény értékrend szerinti élet, az népszerűbb ma, mint tegnap volt? A napi magatartásokban?
Ahogy tetszik, véleményem szerint egyrészt mindig népszerű, hiszen a kereszténység döntő üzeneteiben szeretet, irgalmasság, jóság, békesség, testvériesség, bűnbocsánat, újrakezdés lehetősége, ezek megkérdőjelezhetetlen tartalmak.
Akkor azt is, mondja, ha ülünk a dugóban, a Moszkva térnél, és a mellettünk lévő az dugóban megpróbál befurakodni? Sok mindent szoktunk gondolni.
Van ilyen élményem, majd mindjárt rátérünk. Ezek nagy élmények. De amiket az előbb felsoroltam, azt mondja az apostol, hogy ezek ellen nincsen törvény. Ezeket nem lehet betiltani. Ezért mondom, hogy a kereszténység ilyen szempontból mindig mindenki számára, még a nem keresztények számára is, mi több a kereszténység ellenségei számára is értéket jelentett, legtöbbször, és jogosan egyébként, ezt kérik rajtunk számon, hogy na ti keresztények, hát akkor beszéltek a szeretetről, hol a szeretet, beszéltek a jóságról, hol van a jóság. Ezek jogos kérdések. A másik oldalról azt tudom mondani, hogy amikor bele kell állni ennek a gyakorlatozásába, akkor meg a keresztények számára is olyan nagyon népszerű a kereszténység, mert ez egy roppant életfeladat, maradjunk ennél az esetnél, elém meg valaki. Ez ugyan közlekedés kultúrai kérdés, meg hát, hogy mondjam, a magyar ember habitusának a kérdése.
Élet-halál kérdésként szoktuk megélni, ezt élet-halál kérdésként szoktuk megélni a közlekedés.
De minek? De minek? Mondok erre egy példát. Régebben pápára jártam tanítani teológiára, és jöttem vissza délutánonként Budapestre. Győr után, Győr és Tatabánya között el nem tudom mondani, micsoda őrületeket éltem meg. Én defenzív vezető vagyok, tehát én félrehúzódom, menjen, de hát ugye lenyomják az embert az útról, és akkor 290-nel meg rakétasebességgel söpörtek el az autók. Valamennyit utolértem Budaörsnél. 120-as tempóval. Tehát bennem kialakult egy ilyen habitus, hogy 10 másodpercért. Mert ha éppen még át is tud menni a sárgánál, vagy már a pirosba megy, a következőnél már úgyis meg kell nekelni. Ez egy habituális dolog, de a példa jó. A példa jó. Belegyakorolni magunkat ezekbe a keresztény erényekbe, ez egy egész életre szóló feladat. Ráadásul nem is mutatkozik meg mindig a gyümölcse. A kereszténység gyümölcse az hosszú távon érlelődik meg. Sajnos ezzel nem szolgálatok a hallgatóknak, hogy a világ más tájáról hozok epret februárba, görögdinnyét decemberbe, februárban is lehet frissalmát kapni, ez egy bolond világ. Itt Magyarországon az eper az május végén érik, a dinnye az augusztusban érik, az alma az ősszel érik, annak rendje módja szerint van egyfajta természetessége, életszerűsége, ahogy ezek az erények megérlelődnek, begyakorlatozódnak. Az aszkézis szó egyébként azt jelenti, hogy az ember begyakorolja magát valamibe, újra, meg újra, meg újra. Azért vannak egyébként keresztény közösségek, mert ezekben a keresztény közösségekben tudjuk elsőrendű módon ezeket gyakorolni, egy lépéssel visszaállni, másik iránt figyelmesnek lenni, elővenni például a megbocsátást akkor, amikor az igazságérzetem mindent megengedne, csak azt nem, tudni bocsánatot kérni, az nagy dolog, tudni bocsánatot kérni, amikor inkább ügyvédet vinnék, és elmagyaráznám, hogy nekem volt igazam, lemondani a magaméről, megosztani. Ezek nehéz dolgok, de ha ezek nincsenek, nem erre néz a kereszténység, akkor miért van?
De ha ezeket begyakoroljuk, akkor jobb lesz nekünk ezek begyakorlása után, vagy egyáltalán nem számít az, hogy nekünk jobb lesz-e ettől, és valami más számít?
Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy elküldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Tehát nem áltad bennünket. Nem mondja Jézus sehol azt, hogy aki keresztjén lesz, onnantól kezdve a fő boldogságot, a fő örömöket, a fő tökéletességet fogja birtokolni. Mégis elküldi őket, és mégis azt mondja róluk, hogy boldogok vagytok. Boldogok, akik sírnak, boldogok, akik békességet teremtenek, boldogok az irgalmas szívek, boldogok a szelidek, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Ugye milyen különös paradoxon ez? Mert ha nem szeretjük az igazságot, ha nem tudunk semmiről lemondani, nem tudunk együtt sírni más embernek a gyászával, csak vagyunk, csak mindig a versengésben az első hely számít, akkor nincsen boldogság. Nem tudom, észrevette a 21. század milyen gyorsan hasonult ahhoz, ahogyan a technológiai meg az ipari forradalom lehetővé tette számunkra, hogy egy kenyérsütőgépet 3 év használat után kidobjuk, nem hívunk szerelőt. Múltkor hallottam, lehet egyébként az Inforádióban egy tudósítást arról, hogy Angliában hűtőgép kiállítás volt, és egy 60 éves frigidert találtak, az egyetlent, ami működik, és nem kellett hozzá soha szerelőt hívni. Ma már garanciát sem adnak az ilyen termékekre. Nem szoktunk hozzá túl gyorsan, hogy aki nem az első, az se lejt. Aki nem győz, az se lejt. Aki nem nyeri meg a versenyt, azt a évenként ügyeletes lomtalanításkor kitesszük a kapu elé, aztán majd elveszik és eltüntetik. Miért lett ez így? Miért lett ez így? Mert az ember mindent versenyített, mindig mindenben győzni akar, első akar lenni, a Moszkva téren is, bocsánat, a Szélkálmán téren is, ő akar elsőnek odaérni, nem tűr el a másikat, lenyomja az útról, mert különben úgy érzi, hogy selejt.
Vesztes volt.
Lúzer, vesztes, selejt. Hát az evangélium alapvető radikális üzenete az, hogy először is, hogy mindenki selejt, mert az ember bűnben él, és Isten mindenki számára kegyelmet és megváltást készített. Nincsen verseny. Isten nem versenybíró, nem arról szól a történet, hogy aki először odaér, az kapja az aranyérmet, a többit meg diszkvalifikálják, hanem életmegváltoztató hatalom. Ezért azt tudom mondani, hogy jó dolog magunkat a keresztény erényekben gyakorolni, azt szokták mondani, hogy az erény jutalma önmagában van.
Sokan féltik az európai keresztény kultúrát a bevándorlóktól. Van még Európában ilyen kultúra, amit érdemes félteni? Mert sokan meg azt mondják, hogy nincs is, ezt a kultúrát rég feladtuk.
Van. Inkább azt mondanám, hogy ma Európa abban a különös ellentmondásban él, hogy úgy akar fáról gyümölcsöket szedni, hogy a fát nem gondozza, hogy a gyökérzetet elhanyagolja. Mindenki akarja Európában a szolidaritást, mindenki akarja Európában a méltányosságot, mindenki akarja Európában a szabadságot, a szabadság az abszolút keresztény üzenet, mindenki akarja a jóságot, mindenki akarja, hogy a kicsiknek ugyanolyan esélye legyen, mint a nagyoknak, ezek keresztény gyümölcsök. De ha úgy akarjuk, hogy elanyagoljuk a fát, megrongáljuk a gyökérzetét, akkor nagyon hamar abban a helyzetben találjuk magunkat, hogy csak kiabálunk, hogy hol vannak a gyümölcsök. Teljesen jellemző, hogy a szekularizálódott vallási tekintetben közönös Európa most itt a nagy bevándorló krízis kellős közepén elkezdett kiabálni, hogy hát de a keresztény erények, de hát a keresztények mindenkit befogadnak, de a keresztények megnyitják kapujukat, de hát a keresztény szeretet, a keresztény irgalmasság. Én akkor mosolygok ezen, kicsit szomorúan mosolygok, amikor ezt olyanok szájából hallom, akik egyébként a kereszténység maradékát is szíves örömmel kipusztították. Tehát ha nincs fa, akkor nincsen gyümölcs.
Nem jó hír ez végül is, hiszen még azok is nem jó hír ez, nem örülnék ki egy kicsit? Hát azok is a keresztény tanításra hivatkoznak, akik ön szerint egyébként azt a pokolba kívánják. Mert nincs más hivatkozás.
Jó hír, el lehet kezdeni komolyan beszélgetni, és azt mondani, hogy akkor uraim, hölgyeim, üljünk le, legyen willkommens kultúr, rendben van, egyetértek, de amit eddig önöktől hallottam, az csak az érzületek világába mozog. Ez csak egy érzületetikai megállapítás. A szívem, a lelkem, az érzelmeim ezt így kívánják meg, és feltétlenül, és azonnal, és rögtön. De mindez hozzátartozik egy felelősségi rész is. Arról beszéltem. A gyökérzet, a törzs, az a felelősség. Nem csak a migránsok vannak ránk bízva, hanem a saját családunk. Nem csak a bevándorlás kérdését kell megoldani, hanem egy olyan országban, mint Magyarország, azt a hihetetlenül mélyülő és táguló szakadékot, amely a lecsúszottak és a tehetősök között van. Felelősek vagyunk a saját országunkért, a saját kultúránkért. Na most ezt a kettőt összetenni, ez az igazi feladat. Hadd éljek egy másik hasonlattal. Jön az árvíz. Én most, amit eddig hallottam, láttam, nem vagyok politikus, nem is értem én ennek minden vonatkozását ennek a dolognak, de nagyjából ezt látom. Az egyik azt mondja, hogy azonnal építsünk gátat, és szorítsuk az áradatot gátak közé. Így lehet valahogy kijönni ebből. A másik azt mondja, de hogy is, csináljuk egy nagy víztározót rögtön. A harmadik azt mondja, építsünk rá egy vízierőművet. A negyedik azt mondja, de hogy is, menjen mindenki a kis vödrével, és merjen a vízből, és vigye haza. Tehát sok okos ötlet van, de közben jön az ár. Mert hogy 60 millió migráns él a világban, nem az a másfél millió, aki az elmúlt évben Európába érkezett, és azt már mindannyian tudjuk ebben a kis faluvá vált klóbuszon, hogy ez csak logisztikai kérdés, hogy mikor indulnak el errefelé. És a migráció okairól is kellene beszélni, nem minden migráns háborús övezetből jön. Afrikába halljuk a híreket, pásztoremberek vérigmenő harcot folytatnak legelőért. Nincsen ivóvíz. Az extrém zónák egyre inkább kiterjedtek lesznek. Ez azt jelenti, hogy nappal 45 fok van, éjszaka nem ül le 30 fok alá. Élhetetlenné vált a világnak egy jelentős része. Mit fognak csinálni, akik ott élnek? Teljesen nyilvánvaló, hogy elindulnak. És nem másfél millió, és nem a közel-keleti háborús konfliktusos övezetből, hanem szérül szerte az egész világról. Ehhez képest, engedje meg, hogy azt mondjam, aféle vitatkozásokat hallok, hogy most gátat építsünk, vízerőművet építsünk, csatornázzuk a dolgot, menjünk oda, fújjuk vissza az egészet. Ideje lenne Európa felelőseinek az érzelmeiken túl arra az európai bölcsességre és tapasztalatra is támaszkodni, ami szintén keresztény hagyomány és örökség, amikor ezeket a nagyon súlyos és nehéz kérdéseket nemzedékek sorsa dől el előre, bölcsen és komolyan megfontolják.
De mit csináljon az az ember, aki nem felelős európai vezető, hanem egy csak egyszerű állampolgár, és a szerb határmenti Csikérje és Bácsalmás között az útszélén 8 idegent lát, akiről még egy politikus sem mondta meg, hogy menekült vagy migráns, és segítséget kérnek tőle.
Egy pohár vizet, egy palack vizet, egy szelet kenyeret mindig lehet adni, és kell is. Én ezt így gondolom. Tehát az egyes ember felelőssége a segítésben, én azt hiszem, hogy ez egy elemi meghatározottság. Elemi meghatározottság, Jézus azt mondja, az utolsó ítéletkor szomjas voltam, innom adtatok, éhes voltam, ennem adtatok, mezítelen voltam, főruháztatok. Ezek alapvető szabálya a keresztény életnek, de azt gondolom általában és egyetemben annak a humanitásnak is, amit még egyszer hangsúlyozom, a kereszténység érlelt 2000 éven keresztül. Ezt meg kell tennünk. Ugyanakkor késztettünk el komolyan és folyamatosan a döntéshozókat, a felelősöket, akik erővel, befolyással, anyagiakkal, döntéshozatali lehetőségekkel rendelkeznek, hogy olyan döntéseket hozzanak, úgy terelgessék a világ sorsát, hogyha lehet, akkor ne kelljen az embereknek 500 ezer, 1500 kilométeres útra elindulniuk, odahagyva saját szülőföldjüket, hazájukat, hajlékukat, házukat, és elindulni valahova a világba, kegyelem kenyére szorulva.
Annak is örült közgyűlési tudósítás szerint, hogy az egyház úgynevezett saját tiszta bevételei növekedtek. Ez fontos ma Magyarországon, hogy egy egyháznak államtól függetlenek legyenek a bevételei?
Hát ez döntően fontos, hiszen az állam és az egyház szét van választva, és ez elszörően azt jelenti, hogy egy-egy egyház a saját hitéleti bevételeiből él. azt ugyan a kommunikáció, a politikai kommunikáció el szokta csavarni, és időnként meg szokta téveszteni a magyar állampolgárokat is. Megnézzük a jövő költségvetést. Hú, már mennyi milliárdot kapnak az egyházak. De hogy is kapnak? Közoktatást végeznek, szociális szférába dolgoznak, kórházat tartanak fenn, börtönmisszióba vesznek részt, menekült missziót végeznek, sok minden egyebet, amelyeket az állam, az adózó állampolgárok adóiból finanszíroz, többek között az enyémből is. Úgy szokták ezt mondani, hogy közfeladat ellátás. Ha nem mi csináljuk, akkor más csinálja, azt is ugyanúgy meg kell érte fizetni. Ezek a nagy számok, ezek a nagy összegek. De az, hogy egy parókiális közösség, egy gyülekezeti közösség, egy templomi közösség miből él, miből fizeti a lelkipásztorát, miből fizetik a villanyt, a gázt, a rezsét, a saját költségeiket, ez a hívek saját bevételéből történik. Jobb lenne, ha most elnézést, hogy így mondom, ez még erősebb lenne, még nagyobb adakozókészség mutatkozna meg, mert akkor biztosabban állnánk a saját lábunkon.
Milyen állapotban van a magyarországi református egyház? Mert hallani, hogy Budapest környékén komoly népességnövekedés van, fejlődés van, ami nem jöhet máshonnan, mint vidékről, akkor ott viszont csökkenésnek kell lennie.
Vegyes a kép, mint körülbelül 150 éve folyamatosan Magyarországon. Tudjuk azt, hogy az ipari forradalommal elkezdődött Magyarországon egy nagy belső migráció. A lecsúszó agrárvidékekről tömegek áramlottak 19. század végén, 20. század derekán a nagyvárosokra, Budapest, Debrecen, Miskolc, Győr, Pécs, sorolhatnánk ezeket a helyeket. Ugyanakkor kiüresednek a kis települések, sok szomorú példánk van, egykor virágzó falu 1200 lakossal, egy gyönyörű nagy templommal, 500 férőhelyes gyönyörű műemlék templommal, ma ezen a településen 180 ember él, az átlag életkor 65. A szociológusok szerint ezek a települések 20-30 ilyet számolnak ma Magyarországon. Ha ez a tendencia marad, ezek ki fognak üresedni, tehát lesznek üres falvaink épületekkel, de már nem lakik ott senki. Ugyanakkor valóban Budapest környékén él az ország egyharmada, Budapesten és a környékén az ország egyharmada. 10 esztendeje kezdtünk egy gyülekezet szervező missziót. Az egyháznak kell oda menni, ahol az emberek vannak. Nyilván akik Budapest környékére vagy Budapestre fölköltöztek, nem fognak 200 kilométert hazautazni vasárnaponként templomba. Nekünk kell oda menni. Most itt Budapesten és környékén 15 új gyülekezetet szervezünk. Vegyes állapotban van a helyzet. Mikor tudtuk és hogyan elkezdeni? Van, ahol már templomot építenek, van, ahol még egy kultúrházat bérelnek, és ott gyülekeznek össze, van, ahol a római katolikusok segítenek, tehát beengedték őket a római katolikus templomba, van, ahol még csak egy iskolai tornaterembe tartják az istentiszteleteiket, de én nagyon fontosnak tartom, és jónak is, hogy elmegyünk és megkeressük azokat, akár vidékről felszármazottak, és valamikor reformátusok voltak, meg most is azok, akárha, hogy mondjam így, vallásilag nem tartoznak sehova. Ha már pünköstkor beszélgetünk, hát éppen ez az egyik lényege a pünkösnek, hogy menni kell és fülni kell az embereknek a jó hírt.
Köszönöm szépen. Bogárdi Szabó István püspökkel, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökével beszélgettünk az elmúlt egy órában. Ezt a beszélgetést felvételről hallják, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.